Jó, áramlástan mégis miről beszélünk? Azt lehet elmondani, hogy az áramlástan igazándiból egy olyan tudományág, amely a folyadékok, tehát a cseppfolyós halmazállapotú folyadékok, gőzök és gázoknak a viselkedését, illetve a velük kapcsolatban fellépő jelenségeket próbálja leírni. Ugye ez egy eléggé általános megfogalmazás, de ennek megfelelően ez egy nagyon széles tudományterület, és mi ezen belül egy nagyon pici részével, az alapjaival fogunk megismerkedni. Az egyik a gázok, illetve a folyadékoknak, a cseppfolyós és gázhalmazállapotú folyadékoknak a nyugvó állapota, tehát a nyugvó folyadékoknak a tana. Ezt úgy hívják, hogy hidrosztatika, vagy pedig aerosztatika, attól függően, hogy gázról, vagy cseppfolyós halmazállapotról beszélünk. Ilyenkor a legfőbb kérdésünk az az szokott lenni, hogy mekkora a nyomás az adott helyen a folyadékban. Majd úgy is meglátjuk. A másik pedig a mozgó folyadékoknak a viselkedését, illetve jelenségeit leíró úgynevezett hidrodinamika vagy aerodinamika című rész, ezeknek is az alapvető gondolatai, ahol is a feladatokban a legfőbb kérdés általában a nyomás és a folyadéknak a sebessége szokott lenni. Ez a kettő, ezt a párost szoktuk meghatározni. No, ahhoz, hogy elkezdjük magát az áramlástant, először is definiálni kéne azt, hogy egyáltalán mi az a közeg, amivel mi foglalkozunk. Na, mindjárt lejön is, akkor elkezdjük. Tehát ugye az áramlástan is, mint bármelyik műszaki vagy természettudományos tudomány, a valóságot próbálja leképezni valamiféle kezelhető formára. Ezért el kell képzelnünk azt, hogy most ez gyakorlatilag ez a közeg, amivel foglalkozunk, az mi is. Amivel foglalkozunk, az ugye gáz vagy cseppfolyós halmazállapotú, és azt mondjuk róla, vagy úgy képzeljük el, hogy részecskékből áll, és ezek a részecskék a térben nincsenek helyhez kötve. Tehát ez egy úgynevezett ilyen részecske szemlélet, amivel mi megközelítjük ezt az egész kérdéssort. Tehát a közeg, amivel foglalkozunk, az részecskékből áll, és nincsen a térben helyhez kötve az egyes részecskék vagy molekuláknak a helye. Ezen belül is mi itt az áramlástanban az úgynevezett newtoni folyadékokkal fogunk foglalkozni, hogy ez micsoda, erre majd egy pár perc múlva visszatérünk. Na most ebből a szemléletből következik az, hogy egyrésztről azt gondoljuk, hogy ezeknek a részecskéknek van valamiféle mérete vagy kiterjedése, tehát ezek valamiféle dimenzióval rendelkeznek. Van tömege, illetve a részecskéknek van sebessége. Abból, hogy tömege és sebessége van, ebből a kettőből következik az, hogy van valamiféle mozgásmennyisége magának a részecskének. Igen, mozgásmennyisége, van mozgási energiája. Illetve a részecskéknek van perdülete. Erre a háromra, illetve még egy negyediket majd beleveszünk, erre a háromra fogunk felállítani megmaradási törvényeket, amik az egész áramlásnak, vagy az egész vizsgálatnak az alapját fogják képezni. Jó. Na, a másik dolog, ugye a részecskékkel kapcsolatban, hogy a részecskék közötti kapcsolatot azt úgy jellemezzük, egy úgynevezett párpotenciállal jellemezzük. Nézzük így. amely párpotenciál gyakorlatilag azt jelenti, hogyha elképzelek két részecskét, most ezek a gombócok lesznek a részecskék, akkor a köztük lévő kölcsönhatás az a közöttük lévő távolságtól, nevezzük most errel, fog függeni. Itt igazándiból két elméletből rakjuk össze a mi párpotenciál elméletünket. Az egyik az, ugye itt a két, hogyha ezt ábrázolni szeretném, akkor a vízszintes tengelyen legyen a részecskék közötti távolság, függőleges tengelyen pedig ez a részecskék közötti hatásnak a nagysága, illetve hát az iránya. Egyrészről van az úgynevezett Pauli-féle elmélet, amely az elektronfelhők egymást taszító hatásából fakadóan egy taszító hatást jelentenek. Tehát ez a felső, ez a Pauli-féle taszítás. Illetve a másik oldalról a úgynevezett van der Waals-féle kohézió, vagy pedig vonzó hatás, amelyik itt felléphet. Ez pedig na most ebből a kettőből alkotta meg Lennard Jones a mi általunk is használt ugye párpotenciál elméletet. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag valahogyan így fog kinézni a folyadékok közötti vonzó, illetve taszító hatásnak az eredője. Ez azt jelenti, hogyha megnézzük, akkor ugye a felső részen van a taszító hatás, az alsó részen pedig a vonzó hatása a folyadékoknak, vagy hát a részecskéknek egymás között, és ezt a távolságot, ahol ugye ezt az X-tengelyt elmetszi ez a görbe, ezt egy delta távolságnak nevezhetjük. Tehát, hogyha a részecskék közelebb vannak egymáshoz, mint ez a delta távolság, akkor igazándiból egymást taszítani fogják, ugye az elektronfelhők miatt. Hogyha viszont ennél a deltánál nagyobb lesz maga a távolság a két részecske között, akkor egy a van der Waals-féle kohéziós erő révén egy vonzó hatás ébred a két részecske között, amelyik elkezd csillapodni, ahogyan nő a távolság a két részecske között. És hogyha elég nagy a két részecske közötti távolság, akkor gyakorlatilag nulla, azaz nincsen semmilyen kapcsolat a két részecske között. Na most meg kell jegyezni, hogy ez a delta távolság, ez körülbelül olyan 10^-5 méter, tehát ez egy nagyon picike távolság, nagyjából összemérhető az általunk elképzelt molekuláknak a méreteivel. Ja. Na most, ha ebből kiindulunk, tehát a párpotenciál elméletből kiindulunk, akkor ugye definiálhatjuk az úgynevezett gázhalmazállapotú közegeket, illetve a cseppfolyós halmazállapotú közegeket. Nézzük először a gázokat. Itt a gázoknál ez az R távolság a két részecske között, hát itt nagyon, nagyon nagy, tehát több tíz deltával lesz megegyező, azaz valahol itt ezen a szakaszán fogunk járni ennek a Lennard Jones-féle párpotenciál elméletnek. Ez azt fogja jelenteni, hogy a gázok között, a gázok molekulái között gyakorlatilag ez a van der Waals-féle kohézió, ez olyan picike, hogy elhanyagolható. Tehát a gázmolekulák ezáltal nincsenek egymáshoz kötve, ebből következik, hogy kitöltik a rendelkezésükre álló teret, azaz, hogyha én egy tartályba beleengedek valamiféle gázt, akkor az a tartály alakját, tehát az egész tartályt ki fogja tölteni, és a gázoknál a belső ütközések fogják igazándiból meghatározni azt, hogy az energiacsere az egyes részecskék között hogyan fog lezajlani. Tehát igazándiból szabadon mozognak a térben a gázmolekulák, kivéve, hogyha összeütköznek, mert akkor ott valamiféle energiacsere le fog zajlani. Jó, tehát ezek a gázok. Most vannak a cseppfolyós folyadékok. Itt a részecskék közötti távolság az 1-2, tehát 10 alatt van ennek a deltának az értéke. Tulajdonképpen ebben a sávjában vagyunk a Lennard Jones-féle elméletnek. Azaz elég erősen érvényesül maga a kohézió a két molekula között. Tehát maga a folyadékoknak a mozgását, azt egyrésztről a rendezetlen hőmozgás, ugyanúgy, mint a gázoknál is, ugye a rendezetlen hőmozgás révén fognak ők valahogyan mozogni a térben, illetve ez a van der Waals-féle kohézió fogja meghatározni a folyadékok esetében. Na most ebből az következik, hogy a folyadék az nem tölti ki a rendelkezésére álló teret, viszont, mivel ugye azt mondtuk az legelején, hogy úgy tekintjük a közeget, hogy szabadon mozognak a molekulák adott térben, ezért a folyadékokra azt mondhatjuk, hogy fölveszik a tartály, vagy az őket tartalmazó térnek az alakját. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor egy pohárba kiöntöm a vizet, akkor az nem tölti ki a rendelkezési álló teret, tehát nem lepi el az egész termet, hanem igazándiból a pohárban marad, viszont az alakja az meg fog egyezni a pohárral, ameddig ugye föl tudja tölteni. De ez lesz a folyadékoknál a rész. És ugye mindez abból fakad, hogy a delta az hát kisebb vagy egyenlő ugye körülbelül 10-zel, itt pedig a delta az jóval nagyobb, az R távolság jóval nagyobb, mint a delta távolság, 10, delta, itt pedig az R távolság jóval kisebb, mint a 10. Jó, na hát elvileg ezekkel közegekkel fogunk mi most foglalkozni. Cseppfolyós vagy gázról van szó, majd mindig kitérünk, hogy éppen miről van szó. Jó. Na most, a mi vizsgálataink során, tehát a leírásaink során úgynevezett fizikai jellemzőket vagy mennyiségeket fogunk meghatározni. Amely fizikai mennyiségek lehetnek úgynevezett extenzív mennyiségek, vagy intenzív mennyiségek. Ez fontos dolog, mert hogy számításaink során ugye elég sokat fogunk integrálni, meg kell ezeket határozni. Tehát most beszélünk a jellemző fizikai mennyiségekről. Jellemző fizikai mennyiségekről. Ezeknek két fajtája lehet, ugye az extenzív mennyiségek. Az extenzív mennyiségek, ezeknek az jellemző, hogy a fizikai jellemző, vagy fizikai mennyiség változni fog, vagy fizikai mennyiség változása az függ az általunk vizsgált térfogattól. Extenzív mennyiségre például a tömeg, amit ugye általában M-mel szoktunk jelölni, és kilogramm mértékegységben szoktuk megadni. Erre ez egy példa. A másik az intenzív mennyiség. Ez pedig az intenzív mennyiségeknek a változása, az független az általunk vizsgált térfogattól. Erre legjobb példa talán a tömegnek a párja, a sűrűség, ami ugye kilogramm per köbméterben szoktuk megadni. Itt mondom az a lényeg, hogy most függ-e attól, hogy általunk vizsgált térfogat mekkora vagy nem. Ettől fog függeni ez a két dolog. Már is mondtam ugye két fizikai mennyiséget, amivel mi számolni fogunk, ugye a tömeg, illetve a sűrűség. Emellett még nagyon fontos, az úgynevezett felületi feszültség, amely igazándiból egy általunk kiválasztott, zárt térfogatra lesz jellemző, viszont a felületi feszültség az egy intenzív mennyiség, tehát nem fog függeni attól, hogy éppen mekkora térfogatot vizsgálok a rendszerben. Úgy lehetne igazán elképzelni, ugye most legtöbb esetben mi a Descartes-féle koordinátarendszerben fogunk dolgozni, néha áttérünk, amikor forgómozgásokról lesz szó, akkor egy-két ilyen polár koordinátarendszerben, de ez lesz a maximum bonyolultság. Magában az áramlástanban nagyon sokféle koordinátarendszert lehet használni, épp az adott feladatnak megfelelő felépítésben. Mindegy, lényeg az, hogy felületi feszültséget, hogyha elképzelünk egy általunk a folyadék részből kivágott kockát, hát ez, igen, és ugye ennek itt legyen így a koordináta rendszere, ez legyen a Z, hogy is van, ez az X, ez pedig az Y tengely, akkor ennek a kockának a felületén lévő feszültségek, azok egyrészt ugye a kocka lapra merőleges feszültségek, ezek a szigma feszültségek, ugye talán mechanikából hasonló dolgokat már tapasztalhattak. Tehát például ugye ez a, ebben az irányban ez szigma z-z-vel szoktuk jelölni, ugye mindig az adott tengellyel megegyezően, de viszont ezen a felületen van egy tau úgynevezett csúsztató feszültség, amely ebben az esetben, amit rajzoltam, ez az XZ lesz, és a másik irányban tau YZ felületi feszültséget tudok értelmezni. Ugye ugyanígy a kockának mind a hat lapján ezeket tudom értelmezni, tehát így, és ugye így, ez lesz itt a szigma YY, ez a tau XY, ez pedig a tau ZY. A feszültségek indexei azok úgy alakulnak, hogy a felületi feszültségnél az első index mindig megmutatja azt, hogy melyik irányba mutat ez a csúsztató feszültség, tehát melyik tengely irányába mutat. A második index pedig a felületre merőleges koordináta tengelyt fogja jelezni, vagy megmutatni, és akkor ugyanígy ezen a részen lehet a többit is definiálni, tehát ez lesz a tau y x, ez ugye tau tau, ja, bocsánat, ez nem a tau, ez a szigma, szigma x, illetve itt a függőleges irányban, ez pedig a tau z x csúsztató feszültség lesz. Tehát így lehet igazából elképzelni egy ilyen csúsztató feszültséget. Mindezt úgynevezett csúsztató feszültség tenzorral szokás jelölni, amelyet pi-vel jelölünk. Ja igen, itt egy kicsit a matematikai jelölésekre. Én úgy szoktam jelölni, hogyha egy vektor mennyiségről van szó, akkor a betűjelet aláhúzom egyszer. Ha skalár mennyiségről van szó, például ugye a tömeg meg a sűrűségnél, akkor nincsen aláhúzás, hanem egyszerűen csak leírom a betűjelet. És hogyha tenzorról van szó, akkor pedig kétszeres aláhúzást szoktam alkalmazni. Vannak olyan jegyzetek, vannak olyan oktatók, könyvek, amelyekben Például nem aláhúzással, hanem fölülvonással, vagy akár egy ilyen kis nyilacskával, vagy vektorjellel szokták jelölni, vagy pedig vastag kiemeléssel is lehet jelölni a vektor, illetve a tenzor mennyiségeket. De mindegy, most itt ezzel lesznek ezek jelölve, és hogyha ezt megnézzük, ugye akkor ez úgy néz ki, hogy ez a sigma xx, tau xy, tau xz, tau y x, sigma y y, tau y z, z x, tau y, tau z y, és itt pedig ugye a sigma z z lesz. Ugye látható már a betűjelekből is, hogy a főátló az valamiféle kitüntetett irányt fog jelenteni. A főátlóban lévő, ugye hát kvázi húzó vagy nyomó feszültségek, hát jellemzően nyomó feszültségek lesznek, ezek, hát ahogy mondtam is, ugye ezek a nyomó feszültségek, amikkel mi nekünk számolni kell. Ja igen, itt még annyi, hogy ha én arra vagyok kíváncsi, hogy erre a kockára, ezekből a felületi feszültségekből milyen erő fog hatni, akkor meg tudom határozni, ugye mivel én egy elemi kockát vettem ki, tehát egy DV, tehát egy végtelenül pici kockát néztem, ezért a DF, azaz a felületi feszültségekből származó erőhatás erre a kockára, az nem más, mint ez a feszültségtenzor megszorozva ugye a DA felülettel, azaz nem lesz más, mint a soroszlop sigma xx szorozva dax, tehát az a felület, az x tengelyre merőleges felületelem soroszlop plusz tau xy szorozva dax-el plusz tau xz dax-el, és ugye ugyanúgy a többit a szorzás szabályainak megfelelően ki lehet számolni. Elrontottam valamit? Igen, igen, elrontottam, bocsánat, ilyen elő fog fordulni. Ez itt y, és ez pedig az az értéke. És akkor így lehet számolni a többi részt is. Ugye látszik az, hogy a tenzort megszoroztam egy vektorfüggvénnyel, és ebből nekem már is egy másik vektorfüggvényem adódott ki. Ez a jövőben, amikor majd ilyen vektorszorzásokat végzünk, akkor majd érdekes lehet. Belső tábla. Na most. Nézzük csak meg egy kicsit ezt a feszültségtenzort, amelyik, hát ugye látszik, hogy a főátlójában lévő rész az a húzó vagy nyomó feszültségek, tehát a feszültségtenzor főátlója, ezek a szigma értékek, sigma x, x ugyanaz lesz, mint a sigma y, y, illetve a sigma z, z. És azt mondhatjuk már most, hogy ezek a sigma értékek, ezek a statikus nyomással lesznek megegyezőek. Tehát ide akár írhatom én azt, hogy a P statikus nyomás. Annyi, hogy a nem a P statikus nyomás, hanem a mínusz P-vel kell, hogy megegyezzenek. A mínusz P azért van, mert ugye látható, hogy a feszültségeknek az irányát, vagy az az értelmét, azt a felületnek a normális vektorának az értelme fogja meghatározni. Viszont, hogyha én a folyadéknak képzelem magam, akkor nekem a nyomás az mindig kívülről befelé fog hatni, tehát a feszültségtenzorban a P nyomásnak, ennek a statikus nyomásnak, ennek kívülről befelé kell hatnia, tehát ezért írtam ezt a negatív előjelet eléje. Későbbiekben elő fog fordulni, hogy ezt a P nyomást, statikus nyomást kiegészítjük még az úgynevezett turbulens nyomástöblettel. De ez, erről majd egy kicsit később lesz szó, most ezt egyelőre felejtsük el, illetve tartsuk emlékezetünkbe, de most mi azt mondjuk, hogy a főátló az a statikus nyomással lesz megegyező. Most fölmerül a kérdés, hogy mi az a statikus nyomás. Ez egy fontos definíció. A statikus nyomás az gyakorlatilag nem jelent mást, ugye arról van szó, hogy a részecskék azok a mozgásuk révén, ugye rendezetlen hőmozgás révén a térben mozognak valahogyan, és a rendezetlen mozgás révén valahogyan a mozgás mennyiségük megváltozik. És hogyha én ezt a részecskéknek a rendezetlen hőmozgás révén való mozgásának mozgás mennyiség változását felület és tömegegységre vonatkoztatom, akkor kapom meg a statikus nyomást. Tehát itt a statikus nyomásnál a kulcs az, hogy a mozgás mennyiség megváltozásának felület és tömegegységre vett értékét értem ez alatt, és az, hogy statikus, az pedig azt jelenti, hogy a rendezetlen hőmozgásból származik. Ez a kulcsa. Van a másik, talán már biztosan gondolom, hogy azért hallottak róla, az úgynevezett dinamikus nyomás. A dinamikus nyomás az annyiban különbözik, hogy itt nem a rendezetlen, hanem a rendezett hőmozgásról beszélünk. Tehát a dinamikus nyomás az pedig a részecskéknek a rendezett hőmozgásból származó mozgásmennyiség megváltozása tömeg és felületegységre vonatkoztatva. Ennyi a különbség. Ugye a rendezetlen hőmozgás az egyszerűen a részecskéknek az össze-vissza mozgása, a rendezett hőmozgás az pedig az, amikor én az áramlást valahogyan kényszerítem, tehát például egy csőben áramlik a folyadék, akkor ott ugye egy rendezett mozgása is van a folyadékoknak, amellett, hogy még a részecskék a rendezetlen hőmozgás révén össze-vissza is mennek. Jó, és hogyha ezt a kettőt összeadom, akkor kapom az össznyomást. A kettő összege az össznyomás. Na most a dinamikus nyomást azt nem lehet mérni. Tehát dinamikus nyomást nem tudunk mérni. A dinamikus nyomást azt származtatni tudjuk. Ugye, ha leírnám, akkor ugye úgy néz ki a dolog, hogy az össznyomás az egyenlő a P statikus nyomás plusz a P dinamikus nyomással. A statikus nyomást azt... rajzoljam. Bocsánat, akkor ezt így elválasztjuk. Tehát, hogyha én nézek egy csőben történő áramlást, és mondjuk ez legyen a csőnek az egyik fala, itt van a másik fala a csőnek, és ugye maga az áramlás az így folyik. Hogyha én itt veszek egy mérési pontot, amelyik merőleges a csőfalra, akkor ezen a részen fogom tudni mérni a statikus nyomásnak az értékét, azaz a rendezetlen hőmozgásból származó értéket. Ezt majd mindjárt megmagyarázom, hogy miért. És hogyha én csinálok egy olyan műszert, amelyik valahogy így veszi a mintát, tehát gyakorlatilag a részecskék itt a műszernek az elején az összes mozgási energiájukat át fogják alakítani, úgynevezett torlópontban lévő mozgása, ugye itt ezen a ponton nulla a sebessége már a közegnek, tehát itt ezen a ponton én az össznyomást fogom mérni. Tehát itt mérem a P statikus nyomást, itt pedig a P össznyomást. Na most laborban fognak majd találkozni vele, de akár itt is elmondhatom, hogy útsöves manométerrel, hogyha ezt a kettőt összekötöm, azaz kivonom a kettőt egymásból, akkor ez az útsöves manométer, ez a dinamikus nyomást fogja mutatni. Ugye útsöves manométernek az a lényege, hogy van benne valamiféle cseppfolyós halmazállapotú közeg, amelyik mutatja, hogy melyik oldalon nagyobb a nyomás. Most egy kérdés, hogy önök szerint a folyadék oszlopnak a magassága ebben a szárban, vagy pedig ebben a szárában lesz a magasabb? Statikusban lesz a magasabb. Pontosan, ugyanis arról van szó, hogy ugye itt a nyomás, mivel össznyomásról van szó, az nagyobb, mint itt a statikus nyomás, tehát itt valamiféle nyomáskülönbség fog megjelenni, és ugye ez a nyomáskülönbség, ez lesz egyenlő a dinamikus nyomással. Tehát a dinamikus nyomást nem tudom ugyan mérni, viszont az össznyomásból, hogyha kivonom a statikus nyomást, akkor megkapom. Dinamikus nyomásra egyébként még mondhatom azt, hogy a P dinamikus nyomás az nem más, mint a ρ per 2-ször a C négyzet, azaz a folyadék sebességének a négyzete. Ja igen, még ez, hogy itt áramlástanban a folyadéknak a sebességét az C-vel vagy U-val szoktuk jelölni, attól függően, hogy milyen koordinátarendszert használunk. Tehát C-vel és nem V-vel szokás jelölni. Vannak olyan jegyzetek, ahol V-vel jelölik. Jó, tehát a dinamikus nyomás az a ρ per 2-ször C négyzettel lehet azonosítani. Jó. Jó, tehát akkor megbeszéltük itt a feszültségtenzornak a fő átlóját. Akkor esetleg nézzük meg a feszültségtenzornak a fő átlón kívüli elemeit. Ezek az úgynevezett csúsztató feszültségek. Mindjárt egy pillanat. Jó. Tehát a főátlón kívüli elemek ezek a csúsztató feszültségek. Igen, itt a feszültségtenzornál már elmondhattam volna, esetleg érdemes odaírni, hogy a mértékegységnek a newton per négyzetmétert használjuk, azaz a paszkál mértékegység az, amit használunk a felületi feszültségeknél. Ugye érvényes ez a főátlón kívüli, illetve főátlóban lévő elemekre is. Csúsztató feszültségek, ugye, amint ott azon a... Ja, fölemelem ezt a táblát, nem ezt... Amint itt ezen az ábrán is látszik, ugye ezek az általunk vizsgált térrésznek a felületi elemeken, tehát a kockának a felületén lévő részek, és igazán ezek a csúsztató feszültségek akkor ébrednek, hogyha két rész elmozdul egymáson. Ugye a nyomó-húzó feszültségek, azaz a nyomás, az igazándiból ugye rendezetlen hőmozgásból fakad, ugye a statikus nyomás van a főátlóban, rendezetlen hőmozgásból fakad, és ezért ennek igazándiból nincsen kitüntetett iránya, mert ugye rendezetlen mozgás, és ezért mondhatjuk azt, hogy a főátlóban mindenhol mínusz P értéket írhatunk. A csúsztató feszültségeknek viszont már van kitüntetett iránya, hiszen attól függően, milyen irányban mozdul el a másik felület, az egyik felület a másikon, attól fog függeni, hogy éppen a tau XY-ról, vagy a tau XZ-ről, vagy melyikről beszélünk. Na most, csúsztató feszültségeknél... Ki kéne találnunk, hogy mi a keletkezésének az oka. Itt kétféle dolog van. Van az egyik, amikor a folyékony folyadékokról beszélünk. Folyékony folyadékokról beszélünk, ezen belül is arról, amikor réteges az áramlása a folyadékoknak. Réteges vagy lamináris áramlásáról beszélünk. Laminár. lamináris áramlásról beszélünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha én veszek egy metszetét egy ilyen folyadéknak, akkor legyenek most ezek a kockák a felső folyadékrész elemei, és itt ezek a golyók pedig az alatta lévő rétegnek az elemei. Az a lényeg, hogy a két réteg nem ugyanakkor a sebességgel mozog. Ennek a rétegnek van egy ekkora sebessége, ennek a fölsőbb rétegnek van egy másik sebessége. Tehát van sebességkülönbség a két rész között. Ekkor maga a csúsztató feszültség, amiről beszélünk, azért ébred, mert ugye a cseppfolyós halmazállapotú folyadékoknál van a van der Waals féle kohéziós erő. És a kohéziós erő igazántiból azt fogja, ugye ezek a részecskék megpróbálnak elmozdulni a másik fölött azzal a sebességkülönbséggel, de ez a kohéziós erő ez nem engedi, és ebből fakad ez a csúsztató feszültség, amiről itt beszélünk. Oké, tehát ez van, amikor lamináris, azaz réteges az áramlás. Van a másik, amikor folyékony vagy gázhalmaz állapotú folyadékokról beszélünk, de gomolygó áramlásról. Tehát gáz és folyékony közegeknek a gomolygó áramlása. Gomolygó vagy turbulens áramlása. Vagy pedig kizárólag a gázoknál érvényes az, hogy a gázoknak a réteges áramlása, gázok réteges áramlásánál is ezen alapszik a csúszható feszültség létrejötte, vagy hát a csúszható feszültség ezért jön létre, amiért nem mindjárt elmondom. Itt is az van, hogy a részecskéknek a rétegei között ugye van sebességkülönbség, azonban mivel itt gomolygó áramlásról beszélünk, ezért a részecskének nem csak a réteggel párhuzamos irányú sebességkomponense van, hanem neki van egy másik sebességkomponense is, tehát ez az egyik részecske megpróbál átkerülni az alatta vagy fölötte lévő rétegbe, viszont ugye annak a rétegnek kisebb a sebessége, mint az övé, tehát elkerülhetetlen az, hogy ott ne ütközön neki egy másiknak, illetve azt a kinetikai energiáját, ami itt pluszban van, azt itt át ne adja valahogyan a másik rétegnek, tehát igazándiból addig még az energiatranszport a réteges áramlásnál igazándiból a van der Waals erőnek köszönhető, addig a gomolygó áramlásoknál részben a van der Waals erőnek, hogyha folyadékról beszélünk, de igazándiból sokkal inkább a részecskék ütközésének köszönhető ez az energiaáramlás. Tehát itt arról van szó, hogy ez megpróbál átmenni ide, itt át fog ide kerülni, ez a másik pedig ide átkerül, ugye kisebb energiatartalommal a következő rétegbe, és ezért alakul ki ez az energiatranszport, vagy hát ez a csúsztató feszültség így alakul ki. Gondolom az nem olyan nagy titok, hogy ebből azért valamennyire logikusan következik, hogy a csúsztató feszültség a lamináris áramlásoknál ott igazándiból jóval kisebb, tehát ilyen 2-3 nagyságrenddel is kisebb tud lenni, mint egy gomolygó áramlásnál. Ebből fakad majd itt a határréteg elméletben egy pár elmélet, hogy hogyan is változik ez a tau feszültség, ugye, hogyha eltávolodunk a faltól. Jó, és akkor, ha ez talán érthető, akkor még annyit meg kell itt jegyezni a csúsztató feszültségeknél. Ugye mondtam, hogy a tantárgy során a közegek közül mi a newtoni folyadékokkal fogunk foglalkozni. A newtoni folyadékra az jellemző, hogy ez a tau feszültség igazándiból a dinamikai viszkozitás, ez ugye mi egy anyag jellemző, szorozva a dcx per dy, azaz a rétegek közötti sebesség különbséggel. Tehát ugye ez a tau xy akar lenni, hogyha én itt fölvenném ennél a koordináta rendszert, hogy a függőleges az y, és az x pedig a vízszintes tengely. Tehát ugye ez arról van szó, hogy ez egy lineáris függvényként változik. ugye nem tudom, a dinamikai viszkozításnak a fogalma az mennyire tisztázott, ugye tudjuk azt, hogy a dinamikai viszkozítás az nem más, mint a kinematikai viszkozítás szorozva a róval, azaz a sűrűséggel. Műszaki gyakorlatban a kinematikai viszkozitást szoktuk megadni, mert hogy sokkal könnyebb mérni. A dinamikai viszkozítást azt nem olyan egyszerű mérni, tehát ebből a sűrűségből tudjuk kiszámolni. A kinematikai viszkozítás ugye a folyadéknak a folyékonyságára utal, tehát hogy mennyire hajlandó folyni ez az adott folyadék. Itt most kicsit leegyszerűsítjük a helyzet, mert azért ez a kinematikai viszkozítás az elég erősen akár nyomástól, akár a hőmérséklettől fog függeni, tehát például a hőmérséklet függésre csak egy példa, hogy a hajózásban használt dízel üzemanyagok, amik vagy párlat, vagy pedig valamiféle keverék üzemanyagok, ezeknél nagyjából olyan 40-50 fok az a hőmérséklet, amikor már egyáltalán szivattyúzható maga ez a folyadék, és utána a kinematikai viszkozítása az olyan, hogy egyre könnyebb lesz szivattyúzni, az alatt pedig nem newtoni folyadékként viselkedik, azaz nem egy lineáris függvényként határozhatom meg a sebességváltozás függvényében a csúsztató feszültséget, hanem például valamiféle progresszív vagy degresszív változást lehet itt megmutatni. Nem newtoni folyadékra példa a méz, amelyik hát egy eléggé fura anyag ebből a tekintetből, illetve az aszfalt, hiszen az aszfalton, hogyha megfigyelik, akkor a buszmegállóban ugye kialakul a hullám, amit a busznak a tömege elindít, viszont mivel nem newtoni folyadékról van szó, ezért igazándiból nincsen semmilyen csillapítás, ami lecsillapítaná ezt a hullámot, tehát az a hullám ott is marad az aszfalton. Még, hogyha egy hajó például hullámot kelt a vízben, ami newtoni folyadék, akkor a csúsztató feszültségek hatására a hullám elkezd csillapodni, és hát egy bizonyos távolságra már a hajó által keltett hullámtól igazántiból már a csúsztató feszültségek elemésztették a hullámnak az energiáját, tehát ott ez egy csillapodó mozgást fog jelenteni. Jó, newtoni folyadékok gyakorlatilag a mérnöki gyakorlatban a legtöbb esetben fordulnak elő, ugye, ha vizet, olajat akarunk szivattyúzni, vagy akár levegőről van szó, akkor mind-mind newtoni folyadékra gondolhatunk. Aki esetleg majd ilyen anyagmozgató vagy ilyen építőgépes részre megy, ő fog találkozni nem newtoni folyadékkal, ugye a betonnal, hiszen ott ugye a molekulák mérete, ha már csak a kavicsokra gondolunk, már egy kicsit nagyobb, mint amiről itt beszélünk, tehát az biztosan nem newtoni folyadékként fog funkcionálni, de erről majd ott a adott tanszéken lesz szó. Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy a csúsztató feszültségekről egyelőre ennyit. A tantárgynak az első részében mi igazándiból a úgynevezett ideális folyadékokról fogunk beszélni. Aztán majd jön Gauss tanárról is, jön majd a súrlódásos folyadékokról. Ideális folyadéknak tekintjük azokat a folyadékokat, amelyekben nincsen csúsztató feszültség. Tehát azt mondhatom, hogy ideális folyadék az, amikor a kinematikai viszkozitása nulla, tehát vagy ideális közeg, inkább ideális közeget mondok, amikor a kinematikai viszkozitása az nulla, és ugye ebből fakad, hogy ideális közegeknél ez a feszültségtenzor az ugye nem más, mint a főátlóban lévő mínusz P statikus nyomás értéke. A többi, az pedig mind nulla. Tehát ezek lesznek a mi ideális folyadékjaink. Jó. Ha már statikus nyomás, akkor meg kell említenünk a hőmérsékletet is. Ugye valószínűleg már hőtanból volt róla szó, hogy statikus meg dinamikus hőmérséklet. azért beszéljünk mi is itt egy kicsit róla, főleg akkor majd, amikor az összenyomható közegeknek az áramlásáról beszél Gauss tanár úr, ott elő fognak jönni ezek a dolgok, vagy pedig a hangsebesség fölötti vagy közeli áramlásoknál. Ugye amikor mi hőmérsékletet mérünk, akkor mi mindig az összhőmérsékletet mérjük. Ugye amikor kirakjuk a hőmérőt az ablakba, akkor az nekünk mindig az összhőmérsékletet fogja mutatni, hiszen na jó, akkor ezt definiáljuk, mi is az a hőmérséklet. Jó. Na, akkor nézzünk olyat, hogy statikus hőmérséklet. A statikus hőmérséklet, ugye mi volt a statikus nyomás? A statikus nyomás volt az, hogy a rendezetlen hőmozgásból származó mozgásmennyiség megváltozásnak a felület és tömegegységre vett értékét neveztük, ugye, és itt a hangsúly a rendezetlen hőmozgásról van szó. Itt a statikus nyomásnál, a statikus hőmérsékletnél is arról van szó, hogy itt a rendezetlen hőmozgásban lévő kinetikai energiát mérjük egy empirikus skálán. Tehát a hőmérséklet az gyakorlatilag egy empirikus skálán mért kinetikai energia. Amikor statikus hőmérsékletről beszélünk, akkor a rendezetlen hőmozgásból származik, hogyha pedig dinamikus hőmérsékletről, akkor pedig a rendezett hőmozgásból származó kinetikai energiája a közegnek egy empirikus skálán mérve. Az empirikus skála, mi ugye legtöbbet a Celsiusnak a skáláját használjuk, vagy a Kelvin skálát, de például, hogyha az Atlanti-óceán túloldalára megyünk, akkor ott igazániból a Fahrenheit-féle skálát használják. Ugye mindegyik egy empirikus dolog, van, aki a víznek a fagyáspontjához bizonyítja, valaki az abszolút nulla hőmérséklethez. Tehát sokféle megközelítés van. Összenek keverjük, nyomás ugye mozgásmennyiség megváltozás, hőmérséklet kinetikai energia, statikus jelenti a rendezetlen hőmozgást, a dinamikus pedig a rendezett hőmozgást. Itt is ugye mondhatjuk a T összhőmérsékletet, ami egyrészt áll ugye a T statikusból, plusz a T dinamikusból. Hát, hogyha ezt tovább bírom, akkor ugye ez a T statikus hőmérséklet plusz a C négyzet per 2 Cp értéket írhatom én ide. Ja. Ugye, hogyha egy hőmérőt én beledugok egy áramlásba, tehát például egy csőbe, vagy pedig akár kint fúj a szél, ott kitartom, akkor én mindig az összhőmérsékletet nézem. Viszont általában statikus hőmérsékletet értjük ez alatt, mert hogyha nem túl nagy a sebessége az áramlásnak, ugye ez nem túl nagy, ez egy elég relatív fogalom, akkor alig tér el a statikus hőmérséklettől. Ahhoz, hogy én a dinamikus hőmérsékletet meg tudjam mérni, itt megint ugye a kettő különbségét kell valahogy mérni. Ez a mi áramlásainknál annyira nem is lényeges, mert nincsenek olyan nagy sebességű áramlásaink. Ez akkor érdekes, amikor már például repülőgéppel repülünk, vagy pedig ilyen hangsebesség környéki áramlásokról beszélünk, hiszen olyankor már ez a C sebesség eléggé nagy tud lenni ahhoz, hogy befolyásolja ezt az értéket. Igen. Jó, tehát ezt ne felejtsük el, hogy ez erről szól. Jó. Ha már itt a jellemző mennyiségekről beszélünk, akkor még egy pillanatra térjünk vissza a statikus nyomásra. Ezt lehet, hogy ott kellett volna elmondanom, de szerintem most sem lesz zavaró. Tehát a statikus nyomásnál ugye az úgynevezett faltörvény, vagy pedig a fali rétegnek, vagy szilárd testnek a hatását, hogyha figyelembe veszük, miről van szó. Ugye itt van nekem valamiféle csőfal, vagy valami ilyesmi, és a rendezetlen hőmozgásból fakadóan, ugye a részecskék, ezek jönnek, és egyszer nekiütköznek, és valahogy visszapattannak a falról. De mivel rettentő sok részecskéről beszélünk, ezért ha statisztikailag nézzük, igazándiból az iránya az nem definiált ennek a visszapattanásnak. Hiszen ez a részecske mondjuk így pattan vissza, de a másik az teljesen más irányban, tehát a rendezetlen hőmozgásnak a rendezetlensége, illetve a visszapattanásnak a valószínűsége is egy ismeretlen dolog, és ezért mondjuk azt, hogy a statikus nyomás az egy irányítottság nélküli érték, és ezért is tudjuk ugye azt mérni, hogyha én ide rakom be a mérő berendezésemet, hiszen itt a visszapattanásoknak az értéke, az biztosan a statikus nyomást fogja nekem megmutatni. Tehát ez az úgynevezett tapadási törvény, vagy pedig a statikus nyomásnak az értelme, hogyha szilárd fal van magában a rendszerben. Jó, tehát ennyit még, hogy miért is nincs kitüntetett iránya a magának a nyomás, vagy a statikus nyomás értékének. A dinamikus nyomásnak annak már lenne kitüntetett iránya, de a számításokban mi mégis nagyon sokszor ugye hozzáadjuk egyszerűen csak a statikus nyomáshoz, viszont ennek az a feltétele, hogy ott a vizsgálatok során egy kijelölt koordináta irányában nézzük a dolgokat, úgyhogy ott igazándiból a sebességnek az irányával lehet ezt korrigálni. No, hát igazándiból ezek azok az alapvető gondolatok, amikből elindulunk az áramlástanban, és hát most jönne egy ilyen kis fekete leves, ami hát nem biztos, hogy mindenkinek a szíve csücske lesz, de mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy értsük a további számításokat. Egy kis ilyen matematikai összefoglaló, ami esetleg segíthet majd a megértésben. Ugye az egésznek az az alapja, hogy az áramlást, azt mi egy koordinátarendszerben vizsgáljuk, mint ahogy említettem, vagy Descartes-i, vagy pedig polár koordinátarendszerben, de lényeg az, hogy alapvetően skalár, illetve vektor függvényekkel dolgozunk. Ugye a skalár függvény az az, amelyiknek az eredménye egy skalár, azaz nem irányított értéket fog nekem megadni, a vektor függvény, amelyiknek pedig hát van valamiféle irányítottsága. Most ezen belül is, amivel mi foglalkozunk, azok ugye a skalár vektor függvények. Mindjárt mutatok példát. Amikor is igazándiból egy vektor által meghatározott helyen adjuk meg azt a skalár értéket, ami a fizikai jellemzőt vagy mennyiséget tartalmazza, vagy mutatja. Tehát igen, tehát matematikai bevezető, egy kis függvénytan. Ugye van nekünk egyszer skalár függvényünk. Például skalár-skalár függvényre lehetne azt mondani, hogyha nekem van egy konfúzorom, és a koordinátarendszernél az x tengelyt azt ebben az irányban veszem föl. Ugye itt ennek a felületnek van valamiféle A nulla felülete, és ekkor az A felület, amelyik hát ugye megint egy skalártól, azaz x tengelynek az értékétől fog függeni, nem lesz más, mint ugye ez az A0 mínusz valamiféle, hát ugye, hogyha lineáris a fala, tehát hogyha egy lineárisan szűkülő keresztmetszetről beszélünk, akkor valamiféle K konstans szorozva az x értékével, és ezzel kapjuk meg magát a az éppen aktuális keresztmetszetben lévő keresztmetszet méretét. Ugye keresztmetszetnek a mérete, ez egy skalár érték lesz, és egy skalár fogja meghatározni. Na, ilyennel fogunk foglalkozni, de viszonylag ritkák lesznek ezek a függvények, mert túl egyszerűek. Kicsit bonyolítsuk tovább a dolgot. Ugye vannak a skalár vektor függvények. Ilyenre példa ugye a nyomás, hiszen mondtuk, hogy a nyomásnak nincsen kitüntetett iránya, ezért hát csak skalár értéke lehet, és valamiféle R vektor függvény fogja meghatározni, illetve a mi vizsgálatunkban még ide paraméterként bejön a T idő, hiszen időben is változhat maga a nyomásnak az értéke. Tehát, hogyha ezt máshogy akarnám fölírni, akkor ez egy olyan függvény, amelyik az x, y, z koordinátától és a t időtől fog függeni. Skalár vektor függvényre példa még ugye a ρ sűrűség, az is ugye az r és a t időtől fog függeni. Mi van még? Akár... Hát, hogyha nagyobb rendszert nézzünk, akkor akár a tömeget is mondhatnám, de ez a kettő, ez egy viszonylag jó példa erre. És akkor van még ugye az úgynevezett vektor-vektor függvényünk. Vektor-vektor függvényünk. Erre a legjobb példa az áramlástanban a sebesség, vagy sebességtér, ahol is ugye a sebesség vektora az ugye nem más, mint ugye a cx, cy, cz irányú komponense. És ez mindez nem más, mint a c sebesség, az szintén a helytől és az időtől fog függeni. Azaz, ha jobban tetszik, akkor fölírhatom én úgy skalár vektor függvények összegeként is. Tehát van egy skalár vektor függvényem a cx, amelyik szintén a helytől és az időtől függ, van egy cy függvényem szintén helytől, időtől függő, és a cz komponens az pedig a szintén a helytől és az időtől függő értéket fogja jelenteni. Tehát ezt a sebességvektort fogjuk használni, vagy sebességteret fogjuk használni a legtöbb esetben, mint vektor-vektor függvényt. Jó, akkor talán egy kis emlékeztető a függvényeknek a használatára. Azt mondja, igen, hogyha vektor-vektor függvényeket akarunk összeszorozni, ugye akkor van nekünk a skalár szorzat, a vektoriális szorzat és a diadikus szorzat, ami, vagy külső szorzatnak is szokták ezt hívni, amivel ezt megtehetjük. Tehát, hogyha van nekem mondjuk egy A vektor függvényem, és azt én skalárisan, azaz egy ponton szoktuk ezt jelölni, megszorzom egy másik, egy B vektor függvénnyel, akkor ugye ide azt szoktuk írni, hogy transponált, hiszen ott át kell forgatnunk a vektor függvényt, hiszen sor oszlop szorzásról van szó. Ugye itt van egyszer nekünk az AX, AY és AZ. És ugye van itt az A, bocsánat, ez már a B. Tehát BX, BY, BZ része. Tehát ez a kettőnek a szorzata, ez nem lesz más, mint az AX-szer B plusz A y szor B y plusz az A Z B Z-nek a szorzata, hogyha ezeket összeadjuk. Tehát amikor két vektor függvényt összeszoroztunk, akkor megkaptunk belőle egy skalár számot. Ugye ezért hívják skaláris szorzatnak. Hogyha vektoriális szorzatot szeretnénk, ugyanígy az A, és ezt ugye kereszttel jelöljük, és a B között, akkor ugye az egy determinásnak a kifejtésével lehetséges, ahol is ugye az i, j és a k irányban van ugye az ax, ay, az bx, by, bz, így. És hogyha ezt kifejtjük, ezt a determinást, akkor ebből az lesz, hogy egy vektort fogunk kapni. Ugye x irányban van az ay, bz, mínusz az az, by. Y irányban van az A, Z, B, X, mínusz A, X, B, Z érték, és a K, azaz a X, Z irányban pedig az A, X, B, Y, mínusz A, Z, ja nem, bocsánat, A, Y, B, X. Tehát itt egy vektort kaptunk a két vektor függvénynek a vektoriális szorzata révén. Jó, és akkor van ugye a harmadik verzió, amikor ezt a diadikus szorzatot alkalmazunk, azt úgy szoktuk jelölni, hogy az A és egy ilyen karikát írunk, és a B vektor függvény között. Ennek a végeredménye gyakorlatilag egy tenzor, ahol is, hát az első sorát fölírom, tehát ez az AX-szer BX, második tag az az AXBY, AXBZ, itt pedig ugye az AYBX, AYBY, AYBZ, és akkor ugye hát a harmadikat azt már mindenkivel ki tudja fejteni magának. Tehát ezeket a vektor szorzásokat szoktuk alkalmazni, majd fogjuk alkalmazni itt az áramlástan során. Jó, nagyon jó, még arra van időnk. Így. És ezen kívül vannak nekünk a vektor függvények, vagy vektor-vektor függvényeknek a differenciálása, ami még egy kulcskérdés. Tehát differenciálás, amiben be kell vezessünk egy külön segítséget, az úgynevezett Hamilton vagy Nabla operátor, Hamilton-féle vagy Nabla operátor, ami nem más, mint a d per dx, d per dy, d per dz. Tehát tulajdonképpen itt a Nabla operátorban az x szerinti parciális derivált, y szerinti vagy a z szerinti parciális derivált az, amelyik megjelenhet. Na most ezt, mint jelképet, segítségként használjuk a különböző definíciók során. Hogyha nekem van egy skalár vektor függvényem, és ezt akarom differenciálni, akkor ugye miről is van szó? Ugye arról van szó, hogy ez a Hamilton-féle operátort, mondjuk ugye skalár függvény volt nálunk a nyomás, például a P nyomással, ami ugye R és T-től fog függeni. Ezzel megszorozzuk, de mivel ugye egy skalárra szoroztuk ezt az operátort, ezért nem lesz más a végeredmény, mint a dp per dx, dp per dy, illetve a dp per dz, azaz egy vektort kaptunk ezzel a differenciálással. Más néven ezt szokták hívni gradiensnek, és ugye itt most a P skalár vektor függvényre vonatkoztatott gradiens. Ezt van, amikor aláhúzzák, hogy jelezzék ezzel is, hogy ez egy vektor, de van, amikor csak simán a gradienst írják ide. Erről tudni kell, hogy ugye ez egy vektor, ami egy skalár értéknek a skalár függvénynek a differenciálásával keletkezett. Oké. Na most. Tehát ezek a skalár függvények, ezekkel viszonylag egyszerű. Na. Belső tábla föl. Na de mi van akkor, hogyha én ezt a Nabla operátort szeretném alkalmazni vektor-vektor függvényre? Azaz, a vektor-vektor függvényt szeretném differenciálni. Ugye, hogy tehetem én ezt meg? Például ugye, vegyük vektor függvénynek a sebességet, ugye az előbb mondtuk, hogy az jó példa erre. Megtehetem én azt, hogy a nabla operátort, és ugye itt a transzponáltját kell, a C sebességvektorral skalárisan összeszorzom. Ez ugye nem lesz más, mint a dc x per dx plusz dc y per dy plusz dc z per dz. Tehát egy skalár értéket fogok kapni, ki lehet próbálni, ennek kell kijönnie. Ez, hogyha a nabla operátort a skalárisan szorozzuk. Egyébként ezt szokták úgy is jelölni, hogy divergencia C. Tehát igazándiból, amikor a sebességtérnek a divergenciájáról beszélünk, akkor erről a differenciálásról van szó. Na most, hogyha én ezt a Hamilton-féle operátort ugye vektoriálisan szorzom egy skalár függvénnyel, akkor nekem egy vektor fog kijönni belőle, ugye nem más, ugye itt az i, j és a k. Itt ugye van a... d per dx, d per dy, d per dz, cx, cy, cz. Determinás. Ugye ezt kell nekem itt kifejteni. És hát, hogyha ezt én itt fölrajzolom, akkor itt megint fogok kapni egy vektor értéket, ugye a dc z per dc z per dy minusz a dc y per dz, akkor ez még majd folytatódik lefelé. Azt mondja, hogy ennél dz cx minusz dcz per dx-el, és ugye a z irányban pedig a dcy per az ördögbe z irányba dcy per dx minusz dcx per dy. Ez lesz maga, ez a vektor, amelyiket kapunk ezzel a skaláris szorzással. Megjegyzésként mondanám, hogy hát igazán ez még nem megjegyzés, de ezt tudni kell, hogy ezt hívjuk a sebességnek a rotációjának. Tehát ezt, hogyha valaki így olvas a könyvbe, akkor ez a sebességnek a rotációja. Illetve hát akkor ide lehetne zárójelben írni, hogy ez 2 omega, tehát igazándiból a látunk vizsgált térnek a forgási szögsebességének a kétszerese. Forgási szögsebesség vektorának a kétszeresét fogja jelenteni. Ezt majd egy kicsit később, amikor már az örvényes áramlásokról fogunk beszélni, akkor lesz egy érdekesebb dolog. Jó, és akkor van még egy utolsó, ugye a diadikus szorzat, amikor ezzel a nabla operátort, várjunk csak, ezt nem is így kell, hanem pont fordítva, mert akkor lesz értelme. Tehát a C sebességet diadikusan szorozzuk a nabla operátornak a transzponáltjával. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy egy tenzort fogok kapni, amelyikben a főátlóban a dcx per dx, dcy per dy, és a dcz per dz, azaz a tengelyek menti sebességváltozást fogom fölírni. Az összes többi rész, az pedig a tengelyek, tehát nem a tengelyek menti, hanem a többi változást fogja jelenteni. Azaz, itt van olyan, hogy dc x per dy dc x per dz dc y per dx dc y per dz és dc z per dx dy. Hát bocsánat, hogy egy kicsit ide belelúg. Tehát egy ilyen tenzort fogok kapni végeredményben. És ezt a tenzort hívjuk majd a továbbiakban úgynevezett derivált tenzornak. Ennek elég nagy jelentősége lesz majd a jövőben. És hogyha valaki megfigyeli, akkor ugye ennek a derivált tenzornak az első skalár invariánsa, az itt a fő átlónak ugye az összege, az megegyezik a divergencia C-vel, azaz a skaláris szorzatával a Hamilton-féle operátornak, illetve a C sebességvektornak. Jó. Ugye ezek lennének az ilyen főbb matematikai alapjai a vizsgálatainknak, illetve itt most mindenféle magyarázat nélkül az elvileg tanulták, illetve hogyha valakit nagyon érdekel, most nagyon sok időnk nincsen, két integrált tétel az, amit még alkalmazni fogunk, az egyik a Stokes-féle tétel, illetve a másik a Gauss-Ostrogradsky tétel. Ezeket még gyorsan fölírnám ide a táblára, és akkor utána elengedem önöket. Ezekre majd a különböző bizonyítások során lesz igen égető szükségünk. Tehát van egyszer, ugye itt az integrált tételekről beszélünk. Integrált tételek, az első legyen a Stokes-tétel. A Stokes-tétel azt mondja, hogy ha egy zárt görbe mentén vett integráját a sebességnek nézzük, akkor annak meg kell egyeznie az adott zártérnek a felületén vett rot c, tehát a sebességtér rotációjának a felületmenti integráljával. Ez most még lehet, hogy nem érthető, de ez egy ilyen tétel, amivel foglalkozni fogunk. Illetve akkor még van Gauss-Ostrogradsky tétel, amelyik azt mondja ki, hogy ha egy felület mentén vett integráját nézem a sebességnek, ugye a CDA, akkor annak meg kell egyeznie a térfogaton vett integrájával a divergencia CDV értékével. Tehát ezt a két integrált tételt fogjuk alkalmazni a bizonyításaink során. Esetleg, ha valakinek van ráérő ideje, akkor ezeket mind kiszámolgathatja, és hát remélhetőleg nem fogja megdönteni a matematika több száz éves törvényeit. Úgyhogy ez lenne a házi feladat. Jó, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor jövő héten folytatjuk a áramlást. Köszönöm.